job's not finished. Job finished? No, I don't think so.
Not two, not three, not four, not five, six.
Van & Dodo Podcast, ahol hat podcaster összeállt egy közös balhéra.
I'm thinking I'm back!
Üdvözöllek, kedves hallgató, én Dani Lajos vagyok, vagyis Lala, és mostani podcastársam Kovács Ádám. Szia Ádám, örülök, hogy nekivágunk ennek a bulinak.
Szia Lala, én is nagyon örülök, már régen volt közös adásunk, úgyhogy érdekes kis adás lesz, remélem.
Most a 1996-os draft class fogjuk újra draftolni, vagyis redraftolunk. Egy kicsit az alapelvekről ejtenénk mindjárt pár szót, de helyezzük kicsit kontextusra, hogy miért pont 96-tal kezdünk, illetve hogy mit jelentett ez az év, akár az NBA történelemnek, akár nekünk. Ádám, te körülbelül ilyenkor kezdted el követni az NBA-t, ha jól tudom?
Igen, én a 94-95 ös szezonból láttam először így értelmezhetően meccseket, és azt követően már 95-96-osból is. Én a DSF nevű német csatornán követtem akkor az eseményeket. Meg hát a kosaras kártyákon.
A kosaras kártyák nekem is megvoltak 94-5-ből, sajnos én Dél-Alföldön származom. Ez maga a tény, ez nem sajnos, ez inkább neutrális, de hogy azért sajnos, mert ugye a DSF nekünk nem jött be, neked Győrbe jóval közelebb a határhoz, akkor ezek szerint működött. Nálunk csak mindenféle ilyen irgalmatlan kalózantenna a felszerelésekkel lehetett fogni egy-két havernek, és én csak a 95-6-os szezontól a Magyar Egyen, ahogy közvetítették olyan verzióban a meccseket, hogy az első fél idő az mindig csak egy ilyen pár perces összefoglaló volt, és akkor utána a második fél időt adták le teljesen, és közben meg mindenféle ilyen jópofa, bevágások, reklámok, stb. Egy ilyen 45-50 perces meccs volt így, úgyhogy én innentől kezdtem egy évvel későbbről, de ez a 96-os draft, ez történelmi szintű jelentőségű draft, talán a 84-es és a 2003-as mellett az, amelyik a legtöbb, legjelentősebb mennyiségű tehetséget adta az NBA-nek, aztán meglátjuk, hogy 2023-as majd hova visz minket, hasonló mélységűnek várták ezt a draftot, de ezt majd egy másik adásban Mészáros Petivel megbeszélitek. Az alapelveket ismertetném kedves hallgatókkal a redraft adásainkról. Mindig az adott draft classból draftolunk, és abban a sorrendben draftoljuk, ahogy a basketball referencen írják a pikkeket, tehát hogyha valaki cserélt egy pikket a draft közbe, azt mi már nem cseréljük el, mert feltételezzük, hogy ha azt a játékost már kihúzták, akiért cseréltek a drafton, akkor az már nem lesz elérhető, és valószínűleg nem cserélnek, így pikkeket egyáltalán nem cserélünk. A draftnál figyelembe vesszük a választó csapatnak az előző idényét, az előző teljesítményét, az aktuális játékos keretét, és azt, hogy milyen szükségletei vannak, illetve hogy milyen fázisban vannak, újjáépülnek, vagy éppen újjászervezik valamelyik játékos köré, egy úgynevezett retoolt csinálnak, esetleg, hogy elve contenderni akarnak válni, csak valamiért abba az évbe pontot húznak a lottery-ben. Általában a lottery-t fogjuk újra draftolni, most ebbe az adásba a lottery-t, az első 14 választást fogjuk újra draftolni. Az adott játékosnál, akit kiválasztunk, figyelembe vesszük a játékos karrierjét, sérülékenységét, azt, hogy mennyi idő kellett, mire az NBA-ben jó játékos lett belőle, egyáltalán, hogy átjött-e azonnal az NBA-be, vagy maradt még mondjuk akár Európába, vagy más helyeken, és ezt a kettőt a csapat és a játékosnak a különböző paramétereit kombinálva fogjuk felváltva választani. Úgy választunk felváltva, hogy egy pénzfeldobásra eldöntöttük, hogy most ezt én fogom elkezdeni, a 96-os drafton, tehát én leszek az 1/1-es, akkor Ádám az 1/2, én az 1/3, tehát minden páratlant én viszek, minden párost Ádám visz. Az adások kezdetekor az aktuális draftot általában majd ismertetni fogjuk, és nagyjából hogy kikből lehetett választani, és kikből válogattak. Úgyhogy menjünk most talán ezzel tovább. Ádám, kérlek, ismertesd az aktuális draftnak a legjobb játékosait, vagy az alakulását, akár az egész draftnak.
Szerintem, hogyha azért így beharangozóként annyit elmondok, hogy ez a draft class összesen 4 darab MVP címet adott, ugye ebből 2 elvitt Nash, 1 Kobe, és 1 pedig Allen Iverson, összesen 42 darab NBA választott, és 68 darab All-Star választás, azért akkor azt mondom, hogy ezek elég masszív számok. Szóval ez bármelyik draft class megirigyelhetné, én azt gondolom. Én a lotterit mondanám igazából úgy, ahogy választottak a csapatok. Az 1/1 annó Allen Iverson volt, akit a Philadelphia vitt el, 1/2-vel az első idényét lefutó Toronto Raptors választhatott, ők Marcus Cambit vitték el, ő azért talán ismerős lehet még a, hát nem tudom, a 30-as éveiben járó szurkolóknak legalább. Harmadik választással szintén első évét, első pocsék évét kitaposó a Vancouver Grizzlies elvitte Sharif Abdul-Rahimot, negyedik választással a Milwaukee Stephen Marbury-t vitte, de itt volt is egy csere, az ötödik választott Minnesota és Ray Allen, tehát ugye ők itt helyet cseréltek. Hatodikként a Boston Celtics Antoine Walker-t vitte, hát hetedik választott Clippers Lorenzen Wright, ő már talán nem mindenkinek ismerős, egy magas emberről van szó. Nyolcadik helyen a New Jersey-ben egy nagyon kis kerek karriert kifutó dobóhátvéd Kerry Kittles, 9. helyen a Dallas Mavericks draftolta Samaki Walkert, akinek egyébként a fia Jabari a Portland Trail Blazers együttesét erősíti jelenleg.
Fogalmam 10. nem volt erről, ez tök jó info.
Ezért nézek sok NCA-t, ott azért bemondogatják az ilyeneket, és ugye ő a Colorado-ban játszott, ami egy elég jó kis egyetem. Na, a 10. helyen Indiana Pacers Eric Dampier, aki talán a 2006-os Dallas döntőből lehet ismerős, hogy ugye Shaq Erika Dampiernek csúfolta éppen akkoriban. 11. helyen a Golden State Warriors is centert húzott, nagy fehér reménység Todd Fuller.
A legendás Todd Fuller.
A legendás Todd Fullert követte a még legendásabb ukrán center Vitali Potapenko, Cleveland. 13. helyen választotta a Hornets Kobe Bryantet, a többi pedig már történelem. A 14. helyen pedig a Sacramento P.J. Stojakovicsot vitte el, akikről még így mindenképpen érdemes megemlíteni, a 15. helyen vitték el Steve Nash-t, 17. volt Jermaine O'Neal, 20. helyen vitték el Zydrunas Ilgauskas, és ugye draftolatlan volt a nagy Pistons kedvenc Ben Wallace. Én őket gondoltam így ugye megemlíteni még a lottery-n kívül.
Még a lottery trade-hez, a 4.-5. pick trade-jéhez hozzátenném, hogy a 4. Melbury-t cserélte el a Milwaukee Bucks az 5. Ray Allenért, és a Minnesota még ott adott egy picket Marburyért, egy 98-as első körösüket, aztán a draft után pár nappal, ha jól tudom, megnézem, mikor volt a draft, nem, még korábban volt, szóval azt a picket végül visszacserélték a Minnesota-ba a 90-es Andrew Langért, aki egy jelentéktelen cserecenter volt. Tehát, hogy így pár nap eltérése ott még ott ugyanazt a picket ott megforgatták picit. Tehát a draft az június végén volt, és július 11-én visszacserik a picket. Úgy döntöttek, hogy mégse. Az a 98-as pick mégse kell, és később a Borrás Onesterovics lett egyébként a Minnesota-nak. Csak az én érdekesség, hogy 2 héten belül az a pick oda visszament ugyanaz a csapatok között. Szerintem ez egy what the fuck fact.
Igen, ez elég értelmezhetetlen.
Oké. Szerintem bele is vághatunk, mit szólsz hozzá.
Még mielőtt belevágnánk, egy rövid kontextust így mondhatok a 95-96-os szezonról, így önmagáról. Tehát lehet, hogy mondjuk a fiatalabb hallgatóink nem annyira ismerősek ebben az érában, azért így felsoroltam, meg mondogattam így a lotteriben is, akkor azért a méret kifejezetten számított. Tehát azért, hogyha gondban voltak egy kicsit a csapatok, akkor így, ha valaki fegyvert fogott a GM halántékához, akkor általában egy centert húztak ki, és eléggé jellemző volt a post-up játék még abban az érában. Ugye ez, már említettem, hogy ez volt az a szezon, ahol 27-ről 29 csapatra bővült az NBA, ugye a Toronto és a Grizzlies volt az a két csapat, tehát Kanada felé nyitott az NBA. Ebben a szezonban döntötte meg Hakeem Olajuwon, ugye a kétszeres címvédő, mert 94-ben és 95-ben is a Rockets bajnok lett Olajuwonnal, tehát ebben az évben döntötte meg Karim Abdul-Jabbar blokk rekordját, tehát ami az összes blokkot illeti. A Utah Jazz legendás hátvédje John Stockton ebben az idényben 9-szerre is a legtöbb asszisztot osztotta ki egy idényben, tehát ez is egy ilyen what the fuck statisztika nekem, hogy 9-szer is ő a legtöbb asszisztot kiosztó játékos, és ő lett egyébként a ligában is a legtöbb asszisztot és a legtöbb stílt jegyző játékosa, itt Morris Csíkszet és Magic John-t lőztek. Robert Parrish volt az a játékos, ugye a Celticsnek volt egy legendás centere, de itt már inkább csak a teste mozgott ide-oda a pályán, tehát 20 évet lehúzott, de ő nem úgy nézett ki, mint a mostani 20 idényes játékosok, tehát őt már az eléggé megrágta az a fizikalitás. Magic Johnson visszatért ebben az idényben, és ugye a HIV-fertőzöttségéből, és lejátszott 36 mérkőzést a Lakers-szel, és hát ugye ez volt az a szezon, ahol a Chicago Bulls gyakorlatilag letarolta az egész ligát, 72-10-zel végeztek az alapszakaszban, a keleti rájátszást is úgy vitték végig, hogy egy meccset buktak el a Knicks ellen a keleti középdöntőben, aztán ugye megszerezték a bajnoki címet is, így röviden így tudnám összefoglalni, hogy egy ilyen szezonon vagyunk túl, és egy ilyen érába csöppentünk bele.
Akkor még hozzátennék én is két teljesen jelentéktelen információt. 2/41-jel a Sacramento Kings azt a Jason Sessert vitte el, a legendás Jason Sessert, akinek a unokaöccse Marcus Sesser, akit most a Detroit elvitt 1/25-tel, és egyébként a másik nagybátyja Marcus Sessernek, Jerry Sesser 2001-ben volt kiválasztva, ezt majd gondolom a 2001-es redraftnál elmondjuk még egyszer, mert nagyon fontos, illetve az 1/28-as és a 2/52-es választásokon kihúztak két hát vallási figurát is, az egyik Priest Lauderdale, a másik pedig Mark Pope, úgyhogy a pap és a pápa is le lett draftolva itt ezen a drafton, úgyhogy szerintem ez elegendő információ volt ahhoz, hogy fejest ugorjunk most már végre a draftba, mert túl sok jelentéktelen dolgot mondtuk.
Igen, el. Erre csak annyit tudok mondani, hogy ámen.
Hogy ámen, Thompson, gyerünk.
Igen.
Ja, és ez volt, elnézést kérek, hogyha előre is a következő 800 adásból, de hogy ez a szóvic bűnözés rovat, ez valószínűleg elő fog még jönni. Szóval 1/1 Philadelphia 76ers, és én választok. Nem fogom kihasználni a 15 percet, ami rendelkezésre áll egy draftkor. Az első választással a Philadelphia Sixers Kobe Bryant-et válassza. Szerintem annyira nagyon nem kell túlmagyarázni a dolgot, gyakorlatilag jelen esetben állam a all-time ranglistán Kobe a 11. helyen van, és innen olyan nagyon sokat nem is nagyon fog csúszni valószínűleg, még ha páran beelőzik, akkor is egy 15. helyre maximum. Ez a Hall of Famer, meg ötszörös bajnok, meg hadd ne soroljam fel, nincs az, aki nem ismeri Kobe Bryant-et, szóval 18 éves srác, akit nem érdekel jelen ponton, hogy ott van egy ugyanilyen játékos, csak kicsit tapasztaltabb formában Jerry Stackhouse személyében, aki másodéves ebben az évben, és Kobe Bryant tökéletes alapja lenne a Philadelphia 76ers-nek, mert gyakorlatilag minden megvan benne, ami szupersztárhoz kell, és Kobe Bryant az ezen a drafton, akit akárhova draftolunk le, ott szupersztár lett volna belőle a mentalitása miatt, és ő még az ügynöke, meg mindenki nagyon szívesen várta volna. 1/1-jel akkor ott nem lehetett egy ilyen játékost 1/1-jel elvinni, mert ahogy Ádám mondta, teljesen más a közeg, de itt Kobe Bryant-et elviszem, szerintem ezt nem nagyon kell túlmagyarázni, de ahogy ezt már megszokhattátok, aki hallgatta a Van Endam podcastet korábban, ott az ilyen mokkadásoknál így megszoktuk kicsit kritizálni a másiknak a választását, vagy legalábbis egy kicsit ellenpólust tartani. Nem tudom, hogy erre tudsz-e bármit mondani.
Hát erre nagyon nehéz lenne. Annyit tennék csak hozzá, hogy ugye a Philadelphia egy szép kis tank szezont hozott le 18-64-jel, úgyhogy eléggé úgy tűnt, hogy nekik azért van honnan épülgetni, és még annyit tennék hozzá, hogy Kobe-nak pedig volt is ugye Philadelphia kötődése. Ugye ő a Lower Merion
High School-ba járt. Tehát ő az apja konkrétan Philadelphiában játszott, és ő Philadelphiában született, úgyhogy ő hazatért, csak ő sokáig volt Olaszországban, mivel az apja Olaszországba kosárlabdázott, és akkor ő rengeteg évet eltöltött Olaszországba. Fili idényére, igen, ezt elfelejtettem kitérni, hogy 18-64-jel végeztek, és pocsék idényük volt, és igazából az értelmezhető játékos a 96-7-es szezonra Jerry Stackhouse mellett Delic Coleman és Clarence Weatherspoon voltak, akik mindkettő magas ember, mindkettő szkórár magas ember, és hát Derek Coleman már kicsit lejtmenetben volt ott a karrierjében. Szóval az a csapat nem úgy tűnt, mint aki 96-7-ben is akárhová eljuthat, úgyhogy majdnem mindegy, hogy bárkit húzhattak volna is, így meg aztán pláne, hogy a legnagyobb prospektet kihúzták. Úgyhogy szerintem ez még fitre is tök rendben van a timeline-nal. Látom a szót a második pickre.
Köszönöm. A második pick ugye a Toronto Raptors-é volt, akik a valóságban ugye Marcus Camby-t húzták ki. Hát az ő idényük sem sikerült valami túl jól. Ugye 21-61 lett az overall rekordjuk, mérlegük. De azt nézzük, hogy a másik kanadai csapat a Grizzlies 15-67-et hozott le, akkor így is azt mondom, hogy egész jók voltak. Ugye náluk a húzó név Damon Stoudemire volt, a Mighty Mouse becenévre hallgató alacsony irányító. Ugye ő lett az év újonca is akkoriban. Illetve még a fiatal Doug Christie szerepelt náluk, akit még talán így érdemes megemlíteni, hát most ilyen Tracy Murrick meg Oliver Millerek, nem tudom, hogy bárkinek is mondanak-e valamit, szerintem neked igen, Lala, de...
Persze, Oliver Millerrel olyan fotók vannak fent interneten, hogy gyakorlatilag egy bálnának néz ki, úgyhogy ezt majd, ha lenne hozzá valami platformunk, akkor majd be is kommentelem, hogy Oliver Miller hogy nézett ki, nagyon vicces 2000-ben az Indiánál, hogy nézett ki, keressetek rá. De ja, igen, egyébként nem számottevő játékosok, szóval nem akarok beletrollkodni tovább a mondandódba.
Igen, és ugye beszélgettük előzetesen, hogy itt kezdődik a draft, de nekem mégiscsak egy elég könnyű döntés volt itt, és beszéltük, hogy a fiteket figyelembe fogjuk venni, de én egyszerűen nem tudtam elmenni a kanadai párhuzam mellett, és a karrier és a mentalitás mellett, úgyhogy én Steve Nash fogom kihúzni, mert ez egy olyan szép történet, hogy az új kanadai csapat egy ilyen kanadai szupersztárral épülhet tovább. Nashről is szerintem mindenki hallott. Elég, hogyha annyit mondok, hogy ő terakkorra jellemző volt, hogy nem túl hatékonyak voltak a játékok, hogyha megnézzük a mezőny százalékokat. Tehát boxscore statokra azért voltak, akik villogtak, de nem mindenki volt hatékony. Na most Steve Nash majdnem karrierre hozott le egy 50-40-90-et. Ebből csak az 50-es mezőny százalék hiányzott, hogy az 49 lett. Belőle igazából az 5. szezontól jött ki az a játékos, aki később már lett, ugye 2-szeres MVP, 8-szoros All-Star, 5-szörös assziszt király, és ugye a 75-ös évfordulós csapatnak is a tagja, a Mavericks-el nagyon jó idényeket futott, de igazából a Phoenix Suns-szal, ugye Mike D'Antonival a 7 Seconds or Less Suns-szal futott be igazán. Én azt gondolom, hogy a Torontónak ebben a szituációban volt ideje megvárni azt, hogy 3-4 évig még tankoljanak, és akkor robbantsanak egy kanadai szupersztárral, úgyhogy röviden ennyi. Nem tudom, hogy kritizálni vagy megerősíteni szeretné, de
igazán szupersztár státusza az akkorobban, amikor eligazolt a Phoenixhez, hogy Jerry Colangelo volt a csapatvezető, aki már egy évvel korábban hozta szabályt be az NBA, vagy egy évvel korábban tudta már, hogy be fogják vezetni a handcheck eltörlését, és ezáltal gyakorlatilag a védők dolgát megnehezítik. Ő már egy kis forral alakított ki egy olyan csapatot, ami egy ilyen támadó fenomén lett, és ebből jött ki azt, hogy szeres MVP lett, meg majdnem háromszoros MVP lett Steve Nash, és ilyen brutális szezonokat lehozott, hogy ilyen 15-18 pont környéke, 11 assziszt, 11,5 assziszt, ilyen űr százalékokkal. Hát annyi, hogy igazán nem nagyon játszott az első évében, első kettőben, de hogy igazából már a Dallas-i első két évében is még mindig gyenge volt, az első 4 év az gyakorlatilag felejthető. Annyit tudnék még itt hozzátenni, hogy ha az első két év már egyből játszik Torontóban, abár is Stoudemire mellett nem olyan jó fit, de hogyha egyből játszik Torontóban, akkor talán 2 évet meg lehetett volna spórolni a fejlődésébe, és hamarabb kijöhetett volna belőle az az All-Star, aki egyébként Dallasban is All-Star volt már a szabályváltoztatások előtt, azért ez sem elhanyagolható. Meg egy egész hosszú píkje volt ahhoz képest, hogy mennyire sérülékeny volt, ugye a Phoenix-i csoda orvosi stábnak is köszönhetően, tehát neki volt egy ilyen erős 10 éve, amikor nagyon-nagyon jó játékos volt az NBA-ben, és meghatározó játékos volt. Szóval értem a választásodat, valószínűleg én is őt vittem volna a második pikkel, meg hát ő volt jelen helyzetben a második legjobb játékos. Ez így oké nekem. Mehetünk a harmadik választásra?
Igen, és itt kezdődik talán jobban egy picit.
Hát itt még szerintem
nagyon kíváncsi vagyok.
Annyira nem. Vancouver Grizzlies következik, szintén kanadai csapat 15 győzelemmel végeztek, és érdekesség, hogy a 72-10-es Chicago Bulls-nak a 95-6-os idényébe a 10 vereségből az egyik volt a Toronto Raptors, és a Vancouver Grizzlies majdnem elkapta őket Vancouverben, azért kaptak csak ki, mert Michael Jordan az utolsó 5 percben megőrült, egy pocsék meccse volt, és az utolsó 5 percben dobott valami 18 pontot, vagy nem tudom, úgyhogy valami elképesztő meccse volt neki ott, de hogy ez egy ilyen borzalmas hatalmas csapat volt. Ugye Bryant Reeves volt a pickjük a 95-ös drafton, expansion csapatként a rookie közül, egy egész korrekt, fehér, jókezű, magas ember, center, de nagyon hamar vége lett a karrierjének, ilyen 6-7 év után krónikus problémák miatt vissza kellett vonulni a sérülések miatt.
És egyébként... valamiért az ő meze ilyen nagyon nagyot ment. Hát valamiért.
Mert a Vancouver Grizzliesnek a dizájnja az nagyon szerű a mezgyűjtők körében, és igazából csak Bryant Reeves-t adtak ki belőle, tehát nem maga a játékos ment nagyot, hanem a mez ment nagyot, és mivel más nem volt belőle, ezért kénytelenek voltak az emberek Bryant Reeves nevével megvenni.
Lala, nem tudom, hogy mennyire nézegetted a Vancouver Grizzlies statisztikáit, de az a Greg Anthony vezette őket pont átlagban, ugye, aki a Magic-es Cole Anthony-nak az édesapja, és tippelj, mi volt ez a szám, amivel ő vezette pont átlagban a csapatot?
Hú, én 16, egyébként ott voltam az előbb, csak nem kukkantottam rá még, de én 16 körül tippelek, de mindjárt kiderül.
14. És ez szerintem mindent el is mond arról, hogy a legjobb játékosod is 14 pontot tudott átlagolni.
Akkor még kettő érdekesség, egyik az, hogy Byron Scottnak ez volt karrierében az egyetlen idény, amikor nem játszott playoffban, se előtte, se utána. Ilyen Lakers, Indiana Pacers, Lakers, ilyesmi helyeken játszott. A másik az, hogy ha már valakinek az apukája, akkor játszott ott egy Eric Mobley nevű játékos, aki Isaiah Mobley-nak és Evan Mobley-nak az apja, aki most a Clevelandben játszanak.
És fontossági sorrendben emeltett ki őket, igen, hogy Isaiah és Evan.
Hát Isaiah MVP. Igaz, hogy Summer League, de mindegy. Szóval a 96-7-es idén sem különb a Vancouver Grizzliesnek, mint a 95-6-os, azaz tulajdonképpen a nulláról, szó szerint a nulláról építik fel a csapatot, tehát a Greg Anthony és talán Anthony Peeler, aki ilyen értelmezhetőbb játékosok Brian Treves mellett. Szóval a Best Available-t kellett kihúzniuk. Na most az a kérdés, hogy ki a Best Available, és én kit ítélek Best Available-nek, meg mi alapján nézem, hogyha mondjuk mindenáron bajnok csapatot szeretnék, és lenne valami magom, akkor én Ray-Lent vinném, de jelen ponton nem lehet benhagyni a későbbi MVP Allen Iversont. Úgyhogy én Allen Iversont választom Vancouverben, nem biztos, hogy jó fit oda a vancouveri közegben, magára a vancouveri utcákra, nem biztos, hogy szeretném, de egy korszakot meghatározó játékos, és gyakorlatilag egy teljes generáció a példaképe a fiatal afroamerikai játékosoknál, hogy ilyen alacsonyan, ilyen vékony testalkattal gyakorlatilag úgy viselkedett, mint hogy a 2 méter 10-es 120 kilós ember lenne olyan önbizalommal. És voltak hiányosságai, voltak problémái, nagyon fura, hogy én védem Iversont, egy másik adásban majd nem ez lesz, de hogy mindezzel együtt azért egy nagyon korrekt karriert összerakott, pont királyi címekkel, igaz, hogy végtelent rádobott, mert hogy azért volt egy 10-11 jó éve, és gyakorlatilag szerintem egy Allen Iverson megmentette volna a csapat Memphisbe költözésétől a Vancouver Grizzlies-t, és maradtak volna, mert egyszerűen egy olyan hype alakult volna ki ott, ami biztos vagyok benne, hogy olyan érdeklődést vonz, hogy nem adták volna el a tulajdonosi kör az új tulajdonosoknak, akik átvitték Memphisbe a csapatot. Úgyhogy én Allen Iversont választottam 1/3-mal. Kélek.
Igen, az optimális szenárió, amit felfestél, a nem optimális, meg az, hogy Iverson megmondja azt, hogy ő nem hajlandó Vancouverben játszani, vagy hogy teljesen a még nem létező kultúrába is úgy robbant bele, ahogy nem szabadott volna, szóval én ennyivel tudom egy picit kritizálni ezt a választást, de egyébként valóban nekem is egy gyerekkori hős Iverson, és lehet kritizálni a hatékonyságát, de az biztos, hogy a szívét nem, tehát egy csupa szívjátékos.
Rendben, akkor 1/4, te jössz.
1/4-gyel ugye a Milwaukee Bucks választ, Vin Baker és Glenn Big Dog Robinson, akik köré épül ez a Bucks. Ők is egy elég borzasztó szezont hoztak le, egy 25 győzelem, 57 vereséges szezont. Nekem megkönnyítette a dolgomat, hogy elvitted Iversont, így én most esül ez a redraft a valósággal, vagy hát abból a szempontból a valósággal, hogy végül is Ray Allen fog kimenni a Milwaukee-ba. Szerintem ő a valóságban is, hát egy korszakalkotó tehetségről beszélünk, aki viszonylag megelőzte a korát, én azt tudom mondani, hiszen neki vajkeze volt, de a korai éveit nézve viszont meglepően atletikus is. És hát ugye vele a későbbiekben a Bucks egészen, ha jól emlékszem, pont 2001-ben Iversonék ellen játszottak ők keleti döntőt. Ugye akkor már Sam Cassell is a Bucksban játszott, és neki egy szép hosszú karrierje is volt, sokáig vezette az all-time tripla statisztikákat, úgyhogy én Ray Allent viszem negyedikként.
Tetszik ez a választás. Ahogy említettem korábban, én Ray Allent egy nagyon komoly játékosnak tartom. Ő illett oda abszolút, mert sajnos nem tudom megkritizálni, de talán nem is kell. Ő pont jó fit volt, ezt láttuk is, hogy kijött egy 2001-es konferencia döntő, ami jó eséllyel döntő lett volna, hogyha az NBA is úgy gondolja, hogy a kispiacos Milwaukee mehet döntőt játszani, nem a Philly-nek kell mennie, és talán Iverson karrierje is más perspektívába kerülne, hogyha a 2001-es döntő nem lett volna, és azon kívül egy kivétellel, egy második kört kivéve csak első körös kiesései voltak Iversonnak. Nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha Ray Allen ugye többszörös NBA bajnok lett, nem is kis dobásokkal, lásd Miami. Úgyhogy ez tetszik ez a választás. Minnesota Timberwolves. Na, én azt mondom, hogy innen kezdődik a draft, igazán. Hú, hogy ezzel a pikken mennyit agyaltam. Ugye 95-6. Minnesota Timberwolves 26-56-tal végzett, azaz pocsék szezonjuk volt, 5. helyen választanak, viszont egész jó játékosaik voltak, most egész jó, nem egész jó alatt értem nyilván Kevin Garnettet, aki kurva jó karriert futott be, de ott már kibontakozott az idei második felébe Kevin Garnettbe, hogy komoly játékos lesz, rá akartak építeni. A csapattagja volt Christian Lettner, Tom Gugliotta, Isaiah Ryder, Terry Porter és Sam Mitchell, mint veteránok, és Isaiah Ryder volt a gólkirálya a csapatnak, akit aztán el is cseréltek Portlandbe, mert egy eléggé kiállhatatlan figura volt az öltözőben, állítólag, úgyhogy ezt a nyáron megoldották. Ezt a draft után történt meg ez a csere, de én úgy számolok vele, hogy a 96-7-es szezonban már nem volt ott, mert nem érintette egyik draftolt eszetet sem, és úgy gondolom, hogy ezt minden további nélkül meghúzhatják, anélkül is, hogy most kit választanak, és Stephen Marbury került hozzájuk. Christian Lettnert már a szezon közben elcserélték, így tulajdonképpen Tom Gugliotta maradt, aki a 96-7-es idényben All-Star is lett ebben a csapatban, meglepetésre, és Kevin Garnett is All-Star lett ebből a csapatból, úgyhogy két All-Star-t is tudhatnak maguknak. Szóval Stephen Marbury volt a választás, aki egyébként egy tökéletes fit volt Garnett mellé. Timeline-ba is tökéletes volt, fiatal, egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy Stockton Melon duót hoztak, de azért azért elég jelentős volt, amit ők ott csináltak, és nagyon ígéretes volt ez a csapat, csak hát változott a CBA útközben, és Garnett korábban aláírta a 7 éves 121 millió dolláros szerződését, ami akkor rekordösszegnek számított, ezt mindez 19 évesen. Marbury-nek pedig már esélye nem volt közelébe sem keresni, egy az, hogy a fizetési sapka változása miatt, másik az, hogy egyszerűen nem akartak ekkora volumenű pénzt Marbury-nek adni, úgyhogy ez viszonylag hamar pecsétet nyomott itt a dolgok végére, úgyhogy el is cserélték Stephen Marbury-t később Terrell Brandonra. Szóval én úgy gondolom, hogy ez a duó, hogyha ők tisztában vannak azzal, hogy ez a páros mit tud csinálni, és mi lesz velük hosszabb távon, és Stephen Marbury-ből kihozzák azt a pozitív potenciált, ami benne volt, akkor lehetett volna egy sokkal jobb duó. Meg persze, hogyha nem kezdenek el a Joe Smith jellegű free agent machinációkkal próbálni csalni a salary cap-en, és emiatt 5 first roundert buktak. Ez talán egy másik adásnak majd a tematikája lehet. Szóval az minimum kijelenthetjük, hogy a Minnesota-i vezetőség borzalmasabb döntéseket hozott, és nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt nekem is ezt a döntést meghozni, még akkor is, hogyha én vagyok most a GM, és azt mondom, hogy ne kúrjátok el a következő 5 évnek a first roundereit mindenféle elmebeteg move-okra, csalásra, meg hogy ne cseréljétek el, meg fizessétek meg rendesen Stephen Marbury-t, és ezen acciláltam, hogy Marbury Garnett duót összerakjam el, és megnézzük, mi lesz belőle, de végül nem Marbury mellett döntöttem, hanem úgy döntöttem, hogy elviszem 1/5-tel Ben Ballast, akivel végig gondolva ez a fiatal Kevin Garnett, fiatal Ben Ballast, magas páros védő oldalon hideg is kiráz, ha belegondolok, hogy ebből mi lehetett volna ott. És ezek köré majdnem akárkit rakhatsz innentől kezdve, aki tud dobni. Támadásba Garnett domináns, Ben Ballast. Ebben a szezonban ugye az első 2-3 évében nem nagyon játszott, de ez nem ő tehet róla, hogy nem nagyon játszott, hanem azért, mert a csapatai úgy gondolták, Washington Wizardsról van szó, úgy gondolta, Bulletsről, Wizardsról, hogy Juman Howard, Chris Webber, George Muresan hármassal a magas posztokon megvannak, és playoffot akarnak, aztán nem jött össze. Nem, már a Washingtonban játszott a harmadik évében sok percet, utána már megmutatkozott a védekezés, rendelkezésébe. Nem volt egy távadó fenomén finoman szólva sem, de az 5.-6. évére kijött belőle az az állat, amit a Detroitba kihoztak, és ilyen 10 sok lepattanó, 2-3 blokk, többszörös defensive player of the year, tehát egy eszméletlen védő potenciál volt benne, és ami ki is jött belőle. Szóval én nekem ez nagyon nehéz választás volt, de úgy döntöttem, hogy itt ebben az érában még van egy jó 4-5 év, mielőtt a hencsek szabálybevezetésre kerül, amit persze akkor nem tudtak, de hát ennyi kis fort adjunk meg magunknak, sőt, 7 vagy 8 év volt a hencsekig. Úgyhogy én nagyon megnéztem volna ezt a Garnett-Ben Wallace duót az első 7-8 évükbe védő oldalon. Úgyhogy Ben Wallace az 5. pikkem.
Én Marbury-t vittem volna, mint ahogy az az életben is történt, de ahogy felvázoltad, hogy tényleg ez védő oldalon mit jelenthetett volna, hát láttuk, amikor Ben Wallace egy olyan játékossal volt magas poszton párban, aki dobni is tudott, minimum középtávol, itt ugye Rashid Wallace-ról van szó, hogy elég jól nézett ki.
Igen, 22 éves Ben Wallace, 19 Garnett, akár nekik lehetett volna egy jó 8 évük együtt, így. Tehát Garnett legjobb éveit gyakorlatilag egy brutális védelemben tölthette volna már akkor. Úgyhogy nekem ez annyira megtetszett, hogy én nem kockáztattam Stephen Marbury-vel, és a sokkal jobb munkamorálú, és sokkal jobb személyiségű, és kevésbé hányattatott sorsból érkező, vagy hát azt nem mondom így, hogy kevésbé hányattatott sorsból, de azért Marbury eléggé olyan utcákról érkezett New Yorkról, ahol előkerült a fegyver, igen csak. Elég csak Sebastian Telfert, az unokatestvérét említenem, aki szintén NBA játékos volt, és most azt hiszem valami emberölés sérül, vagy valami hasonló, vagy fegyveres rablás, nem tudom, tehát valami fegyveres dolog miatt börtönbe volt, vagy van. Úgyhogy hát azért egy picit red flag, és Ben Wallace-nál ilyen gond nem volt soha a karrierjében. Jó, 1/6 Boston Celtics.
A Boston 94-95-ben még 8. helyen playoffba csúszott.
Dominic Wilkins, my man. Dominic Wilkins-szel.
Meg Dino Radja-val. De ugye 95-96-ban már visszacsúsztak, és 33 győzelem, 49 vereség. Én ezzel a pikkel voltam egyébként egészen nagy gondban. Itt a keretről azt tudom elmondani, hogy akik így percre többet játszottak, az ugye Dino Radja, ő horvát, hogyha jól emlékszem, igen, egy horvát játékos, egy magas, fehér, 4-5-ös. Egyébként ő egész jó számokat hozott, csak egyszerűen nem nagyon tudott egészséges maradni. A későbbiekben a Lakers-szel nagyon sok bajnoki címig jutó Rick Fox játszott még 30 perc fölött. Alacsony poszton úgy tűnt, hogy ők azért így Dana Barrosszal és az elefánt fülű David Wesleyvel elég jól megvoltak, illetve a Dee Brownnal, aki zsákoló bajnokságokban tűnt fel. Kicsit megkavartad nekem most ezt a választást, mert úgy kalkuláltam, hogy Marbury-t visszadel a Minnesota-hoz, de végül próbáltam itt fitet nézni, és úgy gondolkodni, hogy a Bostonnál azért itt már szerintem jók szerettek volna lenni, főleg akkor, hogyha már egyszer rájátszásban voltak, és most lejtmenet, és én azért Sharif Abdur-Rahimot választottam a Celticsnek. Mégpedig azért is, mert ő már azonnal tudott robbantani. Tehát neki az első 5 szezonja az 20 pontos átlag volt, és róla nem is hallottam sose azt, hogy neki mentalitásbeli problémái voltak. Tehát itt elsősorban szeretném azt leszögezni, hogy nem őt tartom a legjobb játékosnak azok közül, akik még bent vannak, csak ez lett most nekem az a választás, ahol így próbáltam az akkori Celtics fejjel gondolkodni, és ugye ők Antoine Walkert választották, de hogyha Sharif Abdur-Rahim bent lett volna, szerintem akkor őt simán elviszik.
A 96-os draft, ez a csapatvezetők szemében, ahogy amennyire utána olvastam, egy ilyen 6-os draft volt, ahol ugye a 6. volt Antoine Walker, aki elkert, és a 6. helyre cserélt be a Boston tulajdonképpen azért, hogy elvigyék a top 6 valamelyikét. Jelenleg a top 6-ból ugye Iverson és Ray Allen kiment, benn van még Kemby, mármint ami az életben történt, nem volt még Marcus Camby, Sharif Abdur-Rahim, Stephen Marbury és Antoine Walker, tehát a 6-ból 4 még benn volt. Harmadikkal kelt el Sharif Abdur-Rahim valójában, és akkor is ott Sharif Abdur-Rahim nagyon ígéretes prospekt volt, és egyébként a karrier számait megnézve egy dupla-dupla gép volt, csak hát Sharif Abdur-Rahim gyakorlatilag ilyen nem tisztelt guy volt, és igazából az egész karriere során összesen nem hozott talán értelmezhető playoff sikereket, mondhatom így. esetleg, ezt mindjárt megnézem, de ha jól emlékszem, van egy szám a fejemben, tippelj légy, hogy összesen hány playoff meccsen játszott Shalif Abdulrahim karriere során.
Hát gondolom a Blazers-szel játszhatott. Én azt mondom, hogy nem játszott többet 20-nál, az biztos.
Meglepődnék, ha többet játszott volna 20-nál, és már mindjárt mondom is az adatot. Kérlek szépen, Shalif Abdulrahimnak ugye a Vancouverbe kezdett, aztán az Atlantába cserélték azért a pikkét, amiből később Pau Gasol lett a Memphisnek, ott már Memphis Grizzliesnek, ott volt a váltás. A Sacramento Kings-el volt 2006-ba playoffba, ahol 4-2-re kikaptak a Spurs-től, és csókolom.
True.
Szóval azok a csapatok, ahol ő volt a legjobb játékos, az gyakorlatilag semmire nem mentek evel, ezért volt egy kicsit ilyen fú, hogy hattal kiment Sharif, én Sharifot magamnak 11-hez írtam a Golden State Warriorshoz. Úgyhogy alakul a bordunk, maradnak bent olyanok, akire nem gondoltam, hogy majd választhatok, és ez később nagyon nehéz lesz. Amúgy nem feltétlen hülyeség, tehát hogy a Boston Celtics keretében nem feltétlen hülyeség Sharif, és igazából az első pár évében voltak igazán monster évek, és igazán egészséges is volt még, sőt, amikor elcserélték egyszer évközbe a Portlandbe, Atlantából, akkor 85 meccsen szerepelt a 82-ből, mert ugye a schedule úgy jött ki, hogy hárommal több volt még hátra a Portlandnek. Egyébként ez a Rashid Wallace trade volt, és egyébként Rashid Wallace is 83-at játszott, mert az Atlantába is szerepelt egy meccsen, úgyhogy ez vicces, hogy egymást cserélték, és mind a kettő többet játszott.
Rashid az meg volt, de hogy Sharif 85-öt játszott, az így elég meredek.
Ja, igen, és utána viszonylag hamar lefőtt a térdének a kávé. Én semmi esetesen vittem volna 1/6 környékén sem Sharifot, de alakulunk. Jól van.
Két játékoson gondolkodtam még egyébként, csak mind a kettő annyival később robbant be, hiába jobb karriert futottak, hogy úgy voltam vele, hogy a Celtics meg szerette abban az időszakban azt, még ha 7.-8. lett, az se nekik olyan
igen,
rosszul.
Igazából úgyhogy... ez a Rick Pitino csapat, ez Kentuckyval bajnok lett, Anton Walker az előző évben, azért hozták el, szóval értem, csak oké. Na, hát így meg aztán fel van adva a lecke, hogy most akkor mit válasszak, mert bennmaradtak olyanok is, akire nem gondoltam. 1/7 Los Angeles Clippers. Ők ugye Lorenzo Wright-ot választották, tehát magas embert húztak, és megnézve a Clippersnek az előző évét és keretét, előző évben ugye 29-53-mal végeztek, igazság szerint értelmezhető játékosuk nem volt. Tehát ez
tök jó, én azt írtam fel magamnak ide a kis Excelembe, hogy az eddigi legrosszabb keret a Clippersnél van. Úgyhogy már egy Raptorson meg...
Nem, azért nagyon nem. Tehát ez a Vancouver meg a Raptors, az kutyaütők. Tehát az, mint hogyha most egy ilyen G-liget hozná be, amik a Pistonsnak a tankoló keretével vetekszik.
Hát azért ott volt Stoudemire a Raptorsban.
És pont...
Igen, de a Clippersben meg ki?
Figyelj, a Clippersben volt egy, most akkor ugorjuk át a 95-6-os szezont, és nézzük meg, hogy ki maradt a következő évre, senki igazából. Nagyon érdekes, hogy a 95-6-os szezonban 7 darab játékos is 10 pont felett átlagolt a Clippersben, és a következő szezonban, ahova most draftolunk, ott olyan játékosok maradtak, mint Loy Vaughn, Malik Sealy, Rodney Rogers, Charles Bow Otlow, és itt jött Lorenzo Wright, aki 25-20 percet játszott, tehát instant be fogják rakni a játékost, akit draftolnak, akkor Berend Berry, aki szintén egy jó kis karriert tudhat maga mögött, Lamont Murray, ezek korrekt rotáció játékosok, mondjuk ilyen 6 és 10. közötti játékosok egy csapatban, ugye Rodney Rogers lett később Six Man of the Year is, illetve több hasznos rotáció játékos is volt, csak ez nem egy olyan csapat, akivel mész bármire, szó szerint bármire, és ez a csapat beszarsz, 36-46-tal végzett, és hát nem azt mondom, hogy épp, hogy lemaradt a playoffról, de nem kellett hozzá sok győzelem, hogy a playoff közelébe legyenek. Ez a csapat 36 győzelmet szerzett, tehát ők mindenképpen...
Hát ez a csapat 29 győzelmet szerzett 95-96-ban.
Igen, hogy... és a 96-7-esbe oda, ahova azt a Lorenzo Wright-ot draftolták, aki egyébként majdnem semmit nem tudott hozzátenni, és ott a nyugati konferenciában ők igaz, hogy hátul végeztek a 36-46-tal, tehát 13-ok lettem, bocsánat, nehogy, de most rosszat mondok, 8-ok lettek, bocsánat, hogy playoffot játszottak. Lehetséges, nem mondod. 36-tal. Na jó, ennek most azonnal utána járok, mert ez igen. 8. helyen bejutottak a playoffba, és kisöpörte őket a Utah Jazz. Átsiklott a szemem rajta, hogy 36 győzelembe be lehetett jutni a playoffba. Hát konkrétan ez playoff csapatba került Lorenzo Wright. Úgyhogy az 1/7-es játékosunk, akit most ide draftolni fogok, ez egy playoff aspiráns csapatba kerül, és ennek a tudatában Winnow játékost fognak igazolni. Ez azért nehéz, mert akit én ide draftolnék, szívem szerint, az a játékos még nincs kész az NBA. végére, és mondjuk ilyen 2 év múlva használható. Ezért ez a játékos, az nem draftolhatom le ide most. És pont azért kicsit változtatok a stratégiámon, és mivel magas ember kell nekik, és világi fit oda magas emberként, ezért én a Clippershez elviszem Marcus Cambyt. Akkor ugye azt kell tudni, hogy ő is évvédője volt, talán többször is, blokkirály, irgalmatlan pattanózó, és ő onnan kezdett kitűnni, hogy a Torontóban volt egy egész jó éve, és ott volt a legjobb pontátlaga, 15 környékén, ugyan CV-ben, aztán elcserélték Charles Oakley-ra a New York Knicks-be, és a New Yorkba akkor robbant be igazán, amikor a 99-es playoff előtt megsérült Patrick Ewing, eltört a csuklója, és nem játszhatott az egész playoffban, úgyhogy Marcus Camby volt a kényszer center, aki akkor ilyen, ő 4-es volt az akkori NBA-be, de bőven center volt később a karriere során, és nem is small ball center lenne manapság, hanem egy ilyen kurva jó rim protector volt, és elég underrated talán lábor is, meg passzolásként is, nem kellett sok szerepet támadásba betöltenie, viszont egy nagyon-nagyon felfelé húzta a védekezést. És szerintem ez a
pont... Kegyetlen ocsmány tempódobása volt.
Ja, Istenem, hát az brutális. Az ilyen fej mögül, hátulról, tarkó környékéről parittyázta.
Igen.
Szóval Marcus Camby egy nagyon-nagyon jó védő volt, és érdekes, hogy Marcus Camby az az NBA történelem során talán az a játékos, akit aki elcserélt, az megnyerte a trédet. Nem, bocsánat. Aki cserélt érte, az nyerte meg a trédet, rosszul mondok. Mindjárt megnézem, nézzük meg a tranzakcióit. Nagyon sokszor váltott csapatot karriere során, főleg a karriere második felébe. De nézzük először is, a Toronto elcserélte Sean Marksért és Charles Oakleyért New Yorkba. Tehát aki megszerezte, az rendben volt. Aztán
és döntős York... is volt a New York-kal 99-ben.
Hát és ő volt a kezdő center, csak ez a Duncan Robinson páros nem nagyon tudott mit kezdeni. Aztán Nenével és Mark Jacksonnal együtt elcserélték Antonio McDyess-ért a vasdap tér nélküli Antonio McDyess-ért Denverbe, és Frank Williams-ért meg egy második körös pickért, mindegy. Tehát aki megszerezte, az jól járt. Igen, mindig ez lesz a minta, hogy aki megszerzi, az jól jár. Tehát a New York tök jól járt vele. Oké, okay, Charles Oaknak volt pár jó éve Torontóban még, de hogy valójában egy nagyon jó fiatal centert kap. Aztán a Denver tovább cserélte egy második körössel együtt a Clippersbe, és egy második köröst kaptak érte. Tehát tulajdonképpen a Clippers megszerezte tök valid cserecenternek Blake Griffin, DeAndre Jordan páros mögé, úgy, hogy adtak egy második köröst, és kaptak egy második köröst. Tehát valami pick swapért megszerezték körülbelül. Utána a Clippers tovább cserélte Portlandbe Steve Blake-ért és Tevis Otloért, onnantól kezdve mind a kettek vége lett a karrierjének. Portlandbe Greg Oden kiesésével kezdőcenter lett Marcus Kemp, és megint egy tök valid szezont lehozott, még így is. Portland tovább cserélte Houstonba Johnny Flynnért, Hashim Tabitért és egy második körös pickért. Hadd ne mondjam, hogy Johnny Flynnnek és Hashim Tabitnek vége lett a karrierjének már akkorra bőven, és Houston Rockets-ben megint Yao Ming sérülés.
Igen, ezek a halva született karrierek voltak.
Houston Rockets-ben megint ő lett az ilyen fázi, ilyen kezdőkörnyéki játékos. Majd utána tovább cserélték a New Yorkba Tony Douglasért, Josh Harrelsonért, Jerome Jordanért, meg az Isten tudja, ilyen második körös pickekért. Itt a vége felé már talán mindegy. De még az Andrea Bargnani trade-ben is benne volt, úgyhogy a New Yorkból Torontóba ő ment Bargnaniért, ahol bezsebelt egy first round picket a Toronto, azért a Bargnaniért, akinek vége lett a karrierjének. Tehát még mikor már nem játszott, akkor is jól járt vele a Toronto Raptor. Szóval az a játék,
akkor ezt kijelenthetjük, hogy...
Aki cserél Marcus Cambyért, az megnyeri a trade-et.
Igen, meg azt is kijelenthetjük, hogy ha Kínába szerződsz, akkor onnan nagyon-nagyon nehéz visszajönni, de ha Cambyért cserélnek el, akkor véged van.
Igen. De végig Kínából vissza lehet jönni, lásd, Wilson Chandler. Szóval én Marcus Cambyt vittem a Clippershez, aki egy upgrade védő oldalon magas emberként, és amúgy meg egy tök jó kis karriere volt, szerintem örülnének neki. Kérlek, akkor reagálj erre.
Ugye ezért nehéz belekötni ebbe, mert ugye te azon a logikán voltál, hogy a Clippers utána már playoffba jut, én meg azon a logikán voltam, hogy ez egy kilátástalan csapat, és nem néztem ugye a jövőbe, hogy neki kiesett egy 8. hely és egy első körös söprés, ezért én türelmesebb voltam itt, és olyan játékost vittem, akinek később jobban kifutott a karrierje, de ugye nem volt még kész az NBA-re, úgyhogy igazából itt más gondolatmenetem voltam. Egyedül ezt tudom én így nem is kritikának, hanem így felhozni, hogy másik perspektívát nézegettem én. Én meg Cambyt vittem el magamnál a 11. helyen, ahova te...
Esetleg még most itt Marbury felmerülhetett volna, mint lehetőség, hogy elvigyék, de ők nem erre a posztra húztak, habár valószínűleg best available-ként, nem biztos, hogy végig is másodikként vitte a Toronto, és akkoriban, ahogy beszéltük, nagyon-nagyon szerették a magas embereket. Tehát ott kellett a magas ember, ott ez a post-up era volt, ott ilyen Shaquille O'Neal-ok, Hakeem Olajuwon-ok, Patrick Ewing-ok, David Robinson-ok ellen kellett gyűrközni a palánk alatt, szóval ez nagyon nehéz, most már innentől nagyon nehéz lesz, úgyhogy át is dobom a szót neked.
Igen, tehát 1/8-al a New Jersey Nets választhat, akik utottak egy közepesen ócska szezont, 30 győzelem, 52 vereség, és hogyha ránézzek a keretükre, akkor azt látom, hogy Kendall Gill 11 meccset játszott, míg Kenny Anderson 31-et, és hogyha jól emlékszem, itt azért történt ez, mert volt egy idény közbeni csere, tehát őket egymásért cserélték, jól gondolom, a Hornets és a Nets.
Így van.
És mielőtt ezt így felfogtam volna, én azt írtam ki magamnak, hogy Kenny Anderson az egyetlen olyan fiatal, aki így értelmezhető nekem ebből a keretből, tehát őt elcserélték, Kendall Gill meg egy ilyen 2-3-as átmenet. Szerintem magas poszton egészen ahhoz képest így legalábbis gondolhatták, hogy megvannak, ott volt Sean Bradley, az Y-os Jason Williams, tehát center posztra szerintem ők megvoltak, viszont irányító egyáltalán talán nem. Nyomokban sem felfedezhető ebben a keretben, úgyhogy én most már Marbury-t nem tudom tovább bent hagyni.
Az izgalmas, mert ugye később odaigazolt, oda cserélték Marbury-t.
Pontosan, és Jason Kidd-re többek között.
De az később volt, tehát a Jason Kidd-et kapták meg Marbury-ért később, ő érte Sam Cassell.
Ja, igen.
Hogy hármas cserébe adták, Sam Cassell ment Milwaukee-ba, New Jersey-ből, Milwaukee-ból Terrell Brandon ment Minnesota-ba, és Minnesota-ból ment Marbury New Jersey-be.
Igen, és én nekem így ilyen tinédzser koromnak az egyik nagy kedvence volt Marbury, egy ilyen lázadó figura egy olyan időszakából az NBA-nek, amikor körülbelül úgy ültek a játékosok a cserepadokon Fuchs-szal meg lógógatjával, mint hogyha valami rap videóforgatásán lennének, úgyhogy egy ilyen félig meddig gangsta stílusú ligának volt az egyik képviselője. Egyébként már viszonylag korán hozott értelmezhető szezonokat Marbury, már 15,8 ponttal, majdnem 8 assisttal nyitott, aztán növelte az átlagait, volt egészen majdnem 24 pontos idénye is, ez pont a New Jersey-ben, úgyhogy ennőtt egyértelműen látnám a Netsbe, és egyébként szinte az egyik legjobb elérhető játékos, aki már bevethető egy fél rossz csapatba.
Az a probléma, hogy szerencsétlen egy ilyen szar csapatba kerül valójában. Most így Kendall Gill oké, egy jó játékos, de amúgy nem az igazi, de neki szerintem imponálna. Tehát ő New Yorki játékos, ahogy már korábban említettük, New Jersey pedig New York egy része, mondjuk így, kicsit lenézett része, de nem baj, de viszont gyakorlatilag ő ott az alfadok, míg Minnesota-ban egyértelműen Garnett csapata volt. Szóval ez szerintem nagyon imponálna Marbury-nek, és végtelen rádobást, tehát egy ilyen Iverson jellegű karrierívet befuthatott volna ott ebben a szenárióban. Azt nekem tetszik ez a választás, mert itt már ki kellett húzni Marbury-t, és igazából nem volt egyszerű helyzetben a New Jersey Nets. Ugye 1/8-al ők anno el akarták vinni Kobe Bryant-et, és szó is volt róla, hogy elviszik, csak hát Kobe ügynöke nem így gondolta, mert Arnt Pelnemnek hívták, és gyakorlatilag megmondta Nets, hogy Kobe nem akarott játszani, holott ez nem volt igaz, hogy pár estével ezelőtt Kobe apja meg Kobe együtt vacsoráztak a New Jersey Nets vezetőedzőjével, John Calipari-val, aki egyébként 2009 óta Kentucky edzője, és 12-ben NCAA bajnokok is lettek. Szóval ő imádta Kobe-t, és együtt vacsoráztak, és nagyon jó hangulatú vacsora zajlott, és már ott vizionálta Kobe apja, hogy Kobe Rookie of the Year lesz ott, meg hogy második évében All-Star, és így Calipari elmondás alapján ez részben vicces volt, de részben reálisnak is tartotta. Szóval Kobe menedzsere nagyon nyomta, hogy Kobe nem akarott játszani, és hogyha ledraftolják, akkor Olaszországba igazol, és gyakorlatilag baszhatják ezt az 1/8-as pikket, mert jó pár évig nem fog visszajönni onnan. Úgyhogy akkora volt a nyomás ott a menedzsmenten, Kerry Kittlesnek pedig a menedzsere David Falk pedig annyira nyomta, hogy ott Kittles az tökéletes oda, meg minden jó lesz ez, hozzá kell, és még a csapat tulaj is bevonódott ebbe a szágába, Joe Taub konkrétan így lement így a war roomba, és mondta, hogy hagyjuk ezt a szart, hozzátok el John Wallace-t a Syracuse Egyetemről, aki egyébként 1/18-al ment a New Yorkhoz, tehát totál what the fuck. Teljesen
mindig
nem.
Jó, amikor a tulaj megjelenik, igen, a borunkban, nem? Igen, az igen, olyan igen. Jókat jelent az álmos könyvek szerint.
Igen, lásd, amikor Nick Stauskas ledraftolták, és nem tudom, kit akartak hozni, Clay-t, vagy valaki.
Sauce Castillo.
Az, Sauce Castillo. Szóval így, tehát voltak gondok a New Jersey Netsnél, de szerintem ezt a picket ezt gondolkodás nélkül behúzták volna, és nagyon rendben is van ez.
Még egy olyan stat, ami alapján védhető nekem a Marbury pickem, hogy támadásban az előző szezonban dobott pont átlagban 27-ek voltak 29-es ligában, míg védekezésben 12-dik. Tehát egyértelmű volt nekem, hogy itt a támadást azt lehetne erősíteni, és ahogy te is mondtad, Marbury az szerintem tökéletesen felvállalta volna ezt az egyszemélyes Rambo hadsereg szerepet.
Igen, hát ő erre született gyakorlatilag. Szerintem ugorhatunk az 1/9 a Dallasra, ami megint borzalmasan nehéz helyzetben vagyok. Na azért a 95-6-os idény az úgy nézett ki Dallasba, hogy ott volt Jason Kidd, ott volt Jamal Mashburn és Jim Jackson, és mind a három nagyon jól játszott. Jó idényt futottak, volt egy George McCloudjuk, aki egyébként majdnem 19 pontot átlagolt, és egy ilyen elit tripladobó volt. Magas ember.
Mashburn nagyon sérült volt, nem? Nagyon keveset.
Igen, abba a szezonban, igen, valószínűleg azért dobott McCloud ennyit. 18 meccsen játszott csak Mashburn, de nem egy career ending injury-e volt, szóval várható volt, hogy visszatér. Popeye Johnson kívül gyakorlatilag magas emberük nem volt, meg Cherokee Parks, az öreg Cherokee Parkson kívül, aki meg az azért ez a neve, mert indián felmenői vannak, és igazából nagyon vicces sztori, hogy Cherokee Parks abba hagyta az NBA karrierjét. NBA karrierje felé kurva hosszú hajat növesztett, szét fehér csávó, széttetoválta a karját. Spursben, és meg nem esküdnék rá, hogy bajnok volt, vagy nem harmadik számú centerként, a 2000-es évek elején, de aztán visszavonult, majd 4 év múlva előkerült a francia negyed vagy ötöd osztályban. Úgyhogy így néztem, hogy ez micsoda. Az is jó kérdés, hogy honnan jut ilyen információ az utamba, hogy ott játszott akkor, de hogy tudom, hogy Franciaországba házasodott, felesége francia, ott élt, valami szőlőültetvényük volt, vagy nem tudom, és akkor így úgy döntött, hogy mégis van kedve kosarazni, hogy lement a helyi csapatba, és gyakorlatilag ilyen NBA, ilyen 8-10 éves NBA veterán lement oda a csapatba, és ilyen nagyon durva volt nézni, hogy ott játszott. Teljesen out of context info, abszolút nem is illik ebbe az adásba, úgyhogy bocsász.
Tehát még akkor nekünk is van esélyünk, ha bármilyen amatőr ligába elkezdenénk újra kosarazni, hogy egy 8-10 éves veterán, NBA veterán egyszer csak megjelenik. Nem zárhatjuk ki ezek után.
Nem zárhatjuk ki, így van. Oké, szóval, hogy ez idénye nem volt túl jó a Dallasnak, de egyértelműen szerettek volna fejlődni, és egyértelműen magas emberre volt szükségük, és ezért hozták Samaki Walkert. Na de, a következő idényük aztán végképp nem úgy alakult, ahogy szerették volna. Ugye akkor robbant be a Jim Jackson, Jason Kidd és Jamal Mashburn hármas között egy ilyen szerelmi négyszög, mert mind a hárman Toni Braxton-t akarták levarni, aki egy ilyen egydalos színésznő volt, és tulajdonképpen egy ilyen csinos énekes pop énekesnő volt, és az annyira éket vert ott a csapatba, hogy nem is szórakoztak, mind a hármat elcserélték. Tehát, hogy nem is az véletlen, hogy jó, akkor azt mondjuk, hogy Jason Kidd köré építkezünk, a többieket eltakarítjuk, és akkor maradjon. Nem, mindenkit elcseréltek, mind a hármat. Ebbe a csapatba úgy döntöttek.
Ilyen egy tiszta munka.
Ennyi. Tehát, hogy ez a konkrétan rosszabb idényük volt, mint előző évben, 24-58-ra zártak abban a 96-7-es szezonban, ahova draftolunk. 27 darab játékos lépett pályára náluk, de nem úgy, mint manapság a tankoló csapatok, hogy ilyen G-League-ből egy-két játékos, hanem ilyen konkrétan ilyen 10 meccs alatt 3 játékosuk volt, többiek mind 10 vagy a fölötti meccseket játszottak. Szóval nagyon durva, és az a durva még, hogy volt egy Chris Gatling nevű játékosuk, aki All-Star lett a 97-es All-Star gálán, ki a faszom az a Chris Gatling, jogosan kérdezi, teszi fel
egy balkezes
magas ember, akinek egyébként valami olyan autóbalesete volt, hogy így a feje tetején volt egy ilyen seb, ahonnan nem nőtt haj, és azért kopasz volt sokszor, meg fejpántos. Szóval egy nagyon korrekt idénye volt, 19 pontot átlagolt Chris Gatling, All-Star lett, azt hiszem február 9-én volt az All-Star gála, majd a február 17-én egy deadline-kor elcserélték. Tehát konkrétan van egy All-Starod, akit el is cserélsz egy héttel később. Tehát így teljes agyhalál ez a management.
Buy low, sell high.
Ennyi. Na szóval, most próbáltam magam belekézni, hogy mégis mi járhatott fejükbe, amikor itt ez a csapat draftolt, és nem
fejtett. Igazából most egy nagyon ronda embert kéne elvinned, aki biztos, hogy nem is próbálkozik azzal, hogy bármilyen popstar csaj közelébe kerüljön, nem? Így kellene gondolkodni akkor.
Hát én nem tudom, hogy kell gondolkodni. Az a helyzet, hogy mivel Kemby kiesett, és a Dallas eredetileg magas embert akart, ezért nálam egyetlen név maradt a bordon, akit elvinnék, ő pedig German O'Neill. Úgyhogy én German O'Neill-t elviszem a Dallas Mavericks-hez, és egy kis indoklás, hogy German O'Neill-ról arra emlékszünk, hogy nagyon lefőtt neki a kávé, és 20x millióért nem csinált semmit már karrierje vége felé. Ő volt a legjobb játékosa, egy gyakorlatilag torony magas kontendernek 2004-5-ben, és hogyha nincs a Madison at the Palace, és nem állítják ki German O'Neill-t a fél idényre, meg Artestet egész idényre, akkor jó eséllyel komoly versenybe lett volna az az Indiana Pacers 2004-5-ben a bajnoki címért, mert a Detroit Pistons jutott be a döntőbe, aki 7 meccsen maradt alul a San Antonio Spurs-el szemben, de abban az évben volt az, amikor 2004 nyarán olimpiát játszott Tim Duncan, és gyakorlatilag két nagyon hosszú szezont lenyomott egymás után, és nagyon fáradt volt már a playoffra, és nem volt egy jó playoffja Duncannek 2005-ben, és nem volt egy jó döntője sem. A térde is fájt abban az évben, úgyhogy szerintem ez az Indiánának itt volt a windója. És ebben a csapatban volt ő a legjobb játékos. Ginorba 6-szor volt All-Star 2001 és 2006 között. Megint az, hogy igazából ő középiskolában érkezett 18 évesen, és gyakorlatilag Portlandben az első 4 évében nem játszott. Mert Sabonis ott volt, Rashid Wallace ott volt, meg nem tudom, később Detlef Schrempfet hozták a nyakára. Szóval valamiért sose került pályára. Majd elcserélték Dale Davis-re az Indiánába, és azonnal 32 percet játszott, és dupla-dupla átlag körül hozott, majd a következő idényétől All-Star volt 6 zsinórba. Utána elfogyott a térfét a karriere, de az a középső 6 év az nagyon-nagyon-nagyon erős volt neki. És én úgy gondolom, hogy ha az első évébe bedobják, megnéztem azokon a meccseken, amikor játszott az első 2 évébe, tehát hogy tényleg pályára lépett German O'Neill, nem csak ilyen 8 perce, meg ilyenek, akkor már akkor brutális statokat hozott, és jól játszott. Olyan meccsei voltak, volt egy olyan szériája, amikor ez 2008 februárjában, egy olyan 5 meccses széria, hogy 20 és 35 perc között játszott ezen az 5 meccsen, 13.8 pattanó, 10.5 pattanó, 21.9 pattanó, 18-12, 14-13. És ilyen 5 blokk, 2 blokk, 1 blokk, 2 blokk, 3 blokk. És jó százalékokkal dolgozott. Tehát egy nagyon jó játékos volt már akkor, vagy hát nagyon jó tehetség volt, csak egyszerűen túl későn került a pályára, és kevés év maradt a térdeibe ebbe a fizikális ligába. Én úgy gondolom, hogy ha sokkal hamarabb kezd el játszani, akkor talán még 2 jó éve benne lehetett volna, és a Dallasnak ez egy nagyon nagy lehetőség lehetett volna, hogy egy ilyen magas embernek a legjobb éveit ott eltöltheti Dallasba. Úgyhogy én ezt a German O'Neill-t vittem volna Dallasba.
Ami egy teljesen jó húzás, én is ezen a ponton őt vittem volna, mert ebbe a Dallasba akkor a kuplerály volt, hogy itt még bőven lett volna idő nézegetni, és tényleg gimiből jött, és szerintem sokkal gyorsabban előjöhetett volna az ő potenciája, ahogy te már kifejtetted. Nekem még annyi van meg róla, hogy szerintem óriási mázlia volt neki a Madison at the Palace-ben, hogy akkor elcsúszott, amikor úgy telibe vert egy pisztolydrukkert. Ja, tehát ha ott nem csúszik el, szerintem lehet meg is öli azzal az ütéssel.
Igen, az
nem tudom, hogy vajon mit érezhetsz te szurkolóként, mi kell, hogy átfusson a fejedben, hogy te beleállsz egy, tehát felemeled a két öklödet, és így beleállsz Jermaine O'Neill-ba. Nem tudom.
Hát jogos, jogos a kérdés. Hát passz, nem tudom. De minden esetre egy izgalmas este volt. És gyakorlatilag az Indiana bajnoki címébe került.
Igen, az egy történelmi esély lett volna, de hát ez elszállt. Úgyhogy én adom abszolút ezt a...
Ha már Pacers, te jössz a Pacers-szel.
Na, ez volt az a választás, ami egy kicsit szerintem más volt, mint az eddigiek, ugyanis a Pacers, ugye 94-95-ben nekik volt egy kurva jó esélyük, hogy a Magic-kel keleti döntőztek, és bebukták, és 95-96-os idényben is ők rájátszásban voltak, 52 győzelem 30 verességgel, viszont nagyon nagy csalódásra 5 meccsen, mert akkor még az első körben elég volt 3-szor nyerni, kikaptak az Atlanta Hawks ellen. Ez volt az első olyan választás, ahol kifejezetten nekem egy fitet kellett néznem, és egy olyan csapatba, akik folyamatosan kompetitívek voltak.
Még mielőtt kihúznád a játékosodat, hozzátenném, hogy ez a Denver Nuggetsnek a pikja volt, amit még a draft előtt megszerzett az Indiana Pacers. A Denver Nuggetsnak volt egy ilyen, egy adást megérne, hogy a Denver Nuggetset hogy mismanagelték 30 éven keresztül, és ez egy ilyen tipikus példája volt, hogy konkrétan, azt hiszem, Mark Jackson adták Denverbe érte ezért a pickért, meg még odaadták valami Ricky Pierce-nek a hulláját, és akkor kapták vissza ezt a picket, meg Jalen Rose-t, azt hiszem, valami ilyesmi. Tehát, hogy az előző évi lottery pick Jalen Rose-uk, plusz az 1/10-ük, és akkor kaptak még valami Future First az Indianától, amit aztán szintén valami szarra beváltottak, hogy semmi ne legyen belőle. De hogy a Denver itt már jó akart lenni, és odaadta az Indianának ezt a picket, aki pedig húzhatott vele, és az életben Eric Dampier-t húzták, mert magas embert akartak Rick Smith pótlására, de te majd gondolom mást fogsz.
Igen, én mást fogok húzni, viszont én itt a 95-96-os keretet vizsgáltam elsősorban. Lehet, hogy inkább a 96-97-eset kellett volna, de ez a keret úgy nézett még ki, hogy ugye a két Davis, Dale és Antonio, Mark Jackson, ugye Reggie Miller volt a korona ékszer, Derek McKee, aki egy nagyon jó kis 3-4-es átmenet volt.
Rick Smith magas poszton.
És ugye Travis Best volt még, aki elég sokat játszott.
És akkor Mark Jackson tulajdonképpen kicserél egy Jalen Rose-ra. Tehát ez...
Igen, és én ebbe a csapatba úgy gondolom, főleg a maradékok közül én igazából, vagy hát maradék, hát nagyon jó játékosok vannak még itt, viszont ugye Stojakovicsot én nem draftolhatom le ide, aki még...
Ez egy contender talán... csapat.
Igen, tehát ide nem hozhatom előtt. Antoine Walkert én a mentalitása miatt abszolút nem, és...
Wow. Én őt vittem volna.
Én Kerry Kittles-t viszem.
Érdekes pick.
Kerry Kittles-t, aki egy...
Nem rossz.
Aki egy 2-3-as dobójátékos. Én annyira úgy voltam vele, hogy fent ők megvannak.
És egy jó védő is volt ezen a 2-es poszt.
Első posztokon jó védő is volt. Egyébként sokoldalú játékos is volt, mert ő a New Jersey-vel nagyon futkározós csapatokkal is tudott játszani, és egyébként egy nagyon stabil triplája volt.
Kerry Kittles az a játékos volt, akit ha open-re hagytál, akkor az bevaszta. Nem dobott rá sokat, akkoriban senki nem dobott rá sokat szinte, de ez a 3-4 kísérlete volt meccsenként, ami egész soknak számított akkoriban, de ez a 3-4 open kísérlet ezt egy jó százalékkal értékesítette, és ez egy nagyon nagy fegyver.
Igen, egy olyan 37-38%-os karrier triplázó.
Igen, neki sajnos a térde hamar szétment, 30 éves korában visszavonult, de arra 4-5-6 évre, ami itt most még a Championship windowja volt ennek a Reggie Miller, Davis-ék, Rick Smith féle csapatnak, az abszolút illik ide, Kerry Kittles. Ja, tetszik ez a pick. Én Antoine Walkert vittem volna ide, de ettől függetlenül tetszik ez a pick.
Én azért nem Walkert vittem, mert ő nem volt hatékony. Kittlesnek egyébként már statisztikákra az első szezonja sem volt rossz, de nem volt olyan high usage játékos, mint ami Walker vagy mindig volt, vagy mindig akart lenni.
Igazából ez a Rick Pitino offense-be, ez a Walker és Paul Pierce olyanokat dobtak el, amint a mai NBA-be is azt mondott, hogy szardobás. És ők már ez a 90-es évek végén, 2000-es évek elején csinálták. Anton Walkernek volt egy pont a karrierjében, amikor valahogy szétesett a büntetőzése, és akkor elkezdett nem betörögetni. Onnantól kezdve, hogy mindent rá parittyázott kintről, és nem tört be már szinte semmit, onnantól kezdve széthullott a játéka. De addig viszont egy olyan ember volt, aki rá is akarta, és volt olyan, hogy be is dobta a nagy dobásokat. De Kerry Kittles tetszik, hogy egy visszafogott játékos, egy jó fit, egy nagyon jó rotáció játékos egy contender csapatban, tehát nincs bajom ezzel a pickkel. Upside miatt szerintem Walker jobban kellett volna ennek a csapatnak, főleg, hogy Walker posztjára a következő 97-8-ba Chris Mullint hozták Golden State-ből szabadügynökként, és akár ez Walker lehetett volna, de nincs ezzel bajom egyébként, ahogy mondtam, a Kittles pickkel sem. Golden State Warriors 1/11. Szóval hát ez a csapat 36-46-tal végzett, épp hogy nem jutottak a playoffba 95-6-ba, köszönhetően annak is, hogy Tim Hardaway-nek elszakadt a térde. Ugye ebben a csapatban volt az 1/1-es Joe Smith, Latrice Sprewell, Chris Mullin, majd Tim Hardaway-t, nem bocsánat, Tim Hardaway, mert korábban szakadt a térde, és Tim Hardaway-t szezon közben elcserélték Miami-ba Ronnie Cycle-re, Kevin Willis-szel együtt, azt hiszem. Hát amúgy meg egy korrekt kis csapat volt ez a Golden State, többre voltak hivatottak egyértelműen. Azt néztem én meg, hogy a 96-es szezonban mit akartak. Hát sehova nem jutottak el a 96-es szezonba, de ugyanúgy nekivágtak ennek az idénynek úgy, hogy ők szeretnék jók lenni. Ez Latrice Sprewellnek a breakout éve, az igazi breakout éve, All-Star lett, 24 pontot átlagolt, Joe Smith korrekt 4-es volt, 18.8 pattanó, Chris Mullin 33 évesen is egy nagyon jó kiegészítő, már kiegészítő játékos volt, de én láttam ebből az idényből a meccset, ahol ilyen gyakorlatilag majdnem quadruple-double-t csinált, tehát azt hiszem valami 7 vagy 8 steal-je volt azon a meccsen, és úgy volt tripla-duplája, hogy 7 vagy 8 steal-je. Tehát egy nagyon masszív kis 3-4 3-4 legjobb játékos volt, csak onnantól kezdve lefele kuka. Tehát ez a Mark Price hullája volt a kezdő, amikor éppen nem ő játszott, akkor B.J. Armstrong hullája, akkor Daniel Marshall, szóval ilyen kiegészítő játékosok, igazi kiegészítő játékosok játszottak, és ide draftolták be azt a Todd Fullert, aki 12 percet játszott, egy ilyen tohonya 22 éves center volt, magas erős, de hát akkoriban mindenki magas erős centereket keresett, és az a helyzet, hogy konkrétan 5 éves NBA karrierje volt, aztán a szerb másodosztályba kötött ki. Tehát nagyjából ez mindent elmond erről a választásról, és az a bajom ezzel, hogy én ide felírtam magamnak, hogy a Kemby German O'Neal párosból aki marad, azt fogom elvinni, és tulajdonképpen olyan korán kiment számomra Sharif, hogy nem tudtam, tehát feljebb csúsztak a dolgok, ezért kicsit más a draft is. Magas emberre volna szükségük, de nem tudok kit magasat hozzáadni itt igazán ehhez a kerethez. Jaj, bajba vagyok. Most aztán igazán bajba vagyok, mert az egyetlen valamire való magas, Zydrunas Ilgauskas, aki a komplet 96-7-es idényt kiülte egy sérülés miatt, és ezt már lehetett tudni a drafton, hogy ő stash. Hát, hogyha valamit akarsz, akkor nem stash draftolsz. Most akkor játszunk nyílt lapokkal, benn van még Peja Stojakovic, aki a következő 2 évben nem fog jönni az NBA-be vissza, és Görögországban marad, és majd a lockout évbe fog jönni először. És ott is neki kell minimum 1 év, mire belerázódik, tehát 4 év múlva használható. Úgyhogy, hát... Fitre nem tökéletes, de én Anton Walkert elviszem, ő mégiscsak tud 4-est is játszani, egy small ball csapatot fognak majd csinálni, és nem tudom behagyni azt az Anton Walkert, aki egyébként abszolút NBA-ready játékos volt, és egy abszolút extra shooting mentalitással és extra önbizalommal megáldott játékos.
Igen, és hogyha véletlenül néha önbizalom problémába került volna, akkor Sprivel megfelelően tudta volna mentorálni is.
Igen, tehát ez a Sprivel Anton Walker dó, de szép lett volna azt a rohadt életbe.
Hú. Nyak nem maradt volna érintetlenül.
Igen, nyak nem maradt volna száradon. Majdnem azt hittem, hogy ezt mondod. Hát, muszáj volt egy best available-t húznom egy olyan csapatba, ahol mindegy, hogy hova igazolsz, mert vagy öreg van, vagy tulajdonképpen Sprivel és Joe Smith-en kívül akárki posztjára igazolhatsz. Sprivel elmegy kettesbe, úgyhogy Walker 3-as 4-esbe játszik. Elférnek egymás mellett, és meggyőztem magam, hogy ez egy jó pick, Anton Walker. A körülményekhez képest jó pick. Nagyon durva, hogy Stojakovicsot egyszerűen nem tudjuk kihúzni, pedig ha azt nézem meg, hogy a legjobb játékosok sorrendjébe, ha fit meg minden nélkül draftolunk, akkor szerintem valahol ilyen 5.-6. helyen el kéne, hogy vigyük.
Igen.
Stojakovicsot. Reálisan. Tehát ez a ízlés kérdés, hogy Ben Ballast vagy őt viszed 5., de 6. meg ki kell vinni Stojakovicsot. Ez a Raheem Kemby, Marbury, German O'Neal, Kittles, Walker előtt kényelmesek. És ezt is figyelembe véve, hogy a csapatok akkoriban hogy gondoltak, és mire volt szükségük, egyszerűen egy 2 éves test nem tudunk berakni. Ez az első 3 csapatnak a játékosa lehetne, aki nem számít és elrakott 2 évre, de azok meg nyilván sokkal-sokkal magasabb polcról válogathattak. Szóval Anton Walker, átdobom neked a szót, akár mehetünk Cleveland be, akár mondhatsz erre bármit.
Igazából menjünk át Clevelandbe. Nagyjából én is már elképzeltem ezt a Sprivel-Walker duót, és érdekes gondolatkísérlet volt. Ugye a Cleveland itt 12. helyen elvitte Vitali Potapenkót, és egyébként 20-ként ők vitték el Ilgauskast is. Tehát én ebből arra tudok következtetni, hogy azért ők nem vetették meg az európai prospekteket, és nem is...
És úgy döntöttek, hogy mindenképpen center kell nekik, ezért 2 is kihúztak erről a draftról.
Igen, és ők egyébként még 95-96-ban még rájátszásba jutottak, aztán 96-97-ben még pozitív volt a mérlegük, de akkor már nem jutottak rájátszásba, úgyhogy már elindult egy ilyen lejtmenet. És igazából én azt mondom, hogy itt már én nem tudom egyszerűen. Tudva azt, hogy mi lett belőle, még akkor is, ha nagyon sokat kell várni rá, én most már itt Peja Stojakovicsot ki kell, hogy vigyem.
Azt hittem, hogy Ilgauskas lesz ebből a felvezetésből.
Nem, csak annyira, azt akartam
annyira adta felvezetni. Volna magát.
Azt akartam felvezetni, hogy ők hajlandóak voltak várni. Nyilván most már a tudásunk arra, hogy Stojakovicsra meg is érte várni.
Így mindenben egyet értek, abszolút. Adom.
Tehát itt most már fitet nem annyira tudtam nézni. Igazából volt egy jó kis Terrell Brandonjuk, Tyron Hill korábban volt All-Star is, ilyen Danny Ferrick, De hogy
Bob Sura.
Bob Sura, igen. Tehát igazából ez egy lefelé tartó csapat. És ide most már Stojakovic szerintem így beleillett volna.
Hát ez kemény. Oké. Okay. 1/13 Charlotte Hornets. Na, kurva nagy bajba vagyok, mert 41-41-jel végeztek az előző szezonban, éppen nem jutottak a playoffba. Ekkor volt, hogy Morningot elcserélték Miami-ba a szezon előtt Glenn Rice-ra, és az a Larry Johnson-Glenn Rice páros köré építkeztek. Jó idényt is futott mind a kettő, majd Larry Johnson-t elcserélték Anthony Mason-re. Szóval az Anthony Mason Glenn Rice párosra alapoztak, és ugye ezt a picket elcserélték a Kobe-t Vlade Divac-ra, és 54-28-al végeztek, és bejutottak a playoffba, úgyhogy egy nagyon jó szezont futottak. Na, de ez most itt nem fog megtörténni.
Úgy igen, így nem tudják megszerezni Divacot se.
Anthony Mason, Glenn Rice páros van, Del Curry van, Maxi Box van, és egy csomó kiegészítő játékos van, és itt draftolni kell nekik valakit, aki NBA ready. Köszi. Tehát, hogy ez a Anton Walker adná magát megint ide, de hogy egyszerűen, tehát hú, bazd meg. Zydrunas Ilgauskas szintén adná magát a centerkel neki, de ők azonnal akarnak playoffba jó lenni, mert az előző évben nüanszokon múlt. Tehát egy évet kiülő Ilgauskas nem hozhatok el ide. Aki még maradt, passz meg. De nem gondoltam.
Nem maradt annyira, már senki.
Nem gondoltam, annyira bíztam benne, hogy ide valakit behozok majd, aki marad, de nem gondoltam, hogy ez jó, oké, kimaradt. Samaki Walker maradt. Eric Dampier, Todd Fuller, Potapenkot engedjük el, Tony Delk, John Wallace, Walter McCarthy 1/19, nagyon vicces az 1/19-es pick, ugye 18-19-el húzott a New York, John Wallace és Walter McCarthy, és a 19-es picket 95-ben szerezték meg a Miami-tól, egy trade-ben, milyen trade-ben, ahol megszerezték Kevin Willis-t, és a New Yorknak az első körös pickjét Pat Riley-ért, amit az edző Pat Riley-ért kapták az 1/19-et.
Ilyen Doc Rivers volt egy ilyen csere, nem? Ott is valami pick.
Igen, Doc Rivers is egy first-et ért. Nagyon durva. Vagy kettőt, lehet ő kettőt. Na mindegy, ne térjünk ennyire messzire. Tehát olyan játékosok vannak, Derek Fisher. Ott ő se volt NBA-ed. Persze, hogy később azt mondom, hogy egy nagyon korrekt roleplayer. Egy nagyon-nagyon-nagyon korrekt roleplayer volt Derek Fisher, de az első évében 11 perc alatt 4 pontot dobott. A negyedik, ötödik évétől volt ilyen bajnokcsapatnak a kezdője. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a Charlotte-nak rá van szükség, akkor inkább Ilgauskas. Akkor Jerome Williams, Otella Harrington, tehát ezek már olyan játékosok itt, hogy Malik Rose, hogy ezek semmelyik sem bevethető. Shannon Anderson még talán, aki azt meg hozzak egy Shannon Andersont lotteriben. Húha gyerekek, baj van. Lorenzen Wrightot?
Hát végül is, hogyha korábban ugye azt mondtad, hogy a Clippersbe ő bekerült és playoffba mentek, akkor lehet, hogyha kihúzza a Charlotte, ők meg egyenesen bajnokok lesznek.
Lehet, pont így gondoltam én is. Fú, bazd meg. Egy korrekt magas volt Lorenzen Wright, ez kétségtelen, de hát én nem akartam őt draftolni sem. Samaki Walker, adj egy 20 másodpercet, és döntök Samaki Walker és Lorenzen Wright között, ez fájdalmas kimondani ezt a mondatot, de hogy az a helyzet, hogy jó, ez brutális, de Lorenzen Wrightot kell elvinnem a Charlotte Hornetsnek, ez elképesztő. Elképesztő. Tehát, hogy...
Igen, beleestünk most a saját magunk által megásott gödörbe, hogy nézni kell a csapatoknak az akaratát, vagy ívét, mert egyébként nyilvánvalóan Ilgauskas, tehát nem is lett volna kérdés,
nem is kérdés,
de nekem pont ez volt az egészben izgalmas, hogy most újra draftolni karrierív alapján.
De Ilgauskas 20. helyen hozták el, tehát azt se tudom igen. mondani, hogy az meg, nem tudom, teljesen meg vagyok zavarodva, az meg. Tehát én nem hozhatom el ide Ilgauskas, nem, ebbe a timeline-ben nem hozhatom el igaz. Lorenzen Wright, pont, tovább kell mennünk. Ilyed a szó, Sacramento Kings 1/14, Jézus Isten.
Na, hát a Sacramento Kings éppen a purgatóriumban tartózkodott, legalábbis, hogyha 96-7-es idényüket nézzük, akkor visszaestek még a 95-96-hoz képest is, és sikerült nekik egy 34-48-as szezont a draft után lehozni, míg a draft előtt voltak ők, hát 39-43-as és még playoff csapat, de azért itt már látszódott, hogy megvannak a rések a pajzson. Itt főleg Mitch Richmond volt a húzóember Sacramento-ban. Én meg tudom magamnak indokolni timeline-ra is, és fit kategóriában is azt, hogy itt már Ilgauskast el lehet vinni, mert ugyanis ő kiülte az első évet, de a második éve az már nagyon-nagyon jól sikerült, vagy hát a valódi újonc idénye. Itt még 96-97-ben olyan center játszott, mint Olden Polinis 82 meccset 35 percet átlagolva, akinek még annó a draft jogát Scottie Pippenére cserélték el, ez volt a Seattle-Chicago-i ilyen draft csere, meg hát még itt volt Mahmoud Abdul-Rauf alacsony poszton, Billy Owens ilyen egész jó kis ilyen shooter játékosnak számított, Ryan Grant. Ilgauskas, mivel nincs nagyon centerük.
Hát ha Stojakovic besztesselték, akkor Ilgauskast is simán megcsinálják. Ezzel nincs gond.
Igen.
Na jó, hát végére is értünk az adásunknak, gyors összegeznék. 1/1 Philadelphia Kobe Bryant, 1/2 Toronto Steve Nash, 1/3 Vancouver Allen Iverson, 1/4 Milwaukee Ray Allen, 1/5 Minnesota Ben Wallace, 1/6 Boston Celtics Sharif Abdul-Rahim, 1/7 Clippers Marcus Camby, 1/8 New Jersey Nets Stephen Marbury, 1/9 Dallas Mavericks Jermaine O'Neal, 1/10 Indiana Pacers Kerry Kittles, 1/11 Golden State Warriors Anton Walker, 1/12 Cleveland Cavaliers Peja Stojakovic, 1/13 Charlotte Hornets Lorenzen Wright, és 1/14 Sacramento Kings Zydrunas Ilgauskas. Hú, hát ez a vége kemény lett.
Ütős volt, és remélem, hogy más perspektívába tudtuk egy kicsit hozni ezeket a redraftokat.
Találkozunk a 97-es redrafton, vagy egy másik adásunkkal. Köszönjük, hogy hallgatsz minket, és köszi Ádám, hogy ezt összehoztuk, és nyomjuk tovább. Sziasztok! Sziasztok.
Ez volt mára a Van & Dodo Podcast. Tartsatok velünk legközelebb is!